Fogyassz okosan! A Due Rádió fogyasztóvédelmi műsora.
A Fogyassz okosant, a Due Rádió tudatos fogyasztói magazinját halljátok, a mikrofonnál Földi Betté. Most még nem tudhatjuk, hogy mikor vághatunk neki egy külföldi útnak újra, mint bármi mást, a nyaralást is szervezhetjük önállóan az internet segítségével, vagy utazási irodán keresztül. Hogy fogyasztóvédelmi szempontból mik a különbségek az önállóan neten foglalt és a szervezett utazások között, azt Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő már is elmondja.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy örömmel beszélek az utazásokról, hiszen bár fogyasztóvédelmi szakértőként dolgozom most már 2003 óta, de az azelőtti egyetemista és akár részben gimnazista időszakban elsősorban a turizmusban és az utaztatásban láttam el feladatokat idegenvezetőként, utazásszervezőként, úgyhogy a turizmus és önmagában az utazásszervezés az egyik szívem csücske, és így fogyasztóvédelmi szemmel is nyilván egy kicsit jobban látok rá. Az utazásszervezés egy nagyon-nagyon kockázatos terület. Azt kell látni, hogy ahhoz, hogy én akár csak Ausztriában, de legyen szó mondjuk Mexikóról vagy Kínáról, egy utazást megszervezzek, oda találjak 10-20-40-100 ügyfelet, attól függően ugye, hogy milyen nagy fába vágom a fejszémet. Nem csak az a kockázata, hogy esetleg nem találok 10-20-40 vagy 100 ügyfelet, hanem az is a kockázata, hogy a szolgáltatások nagy többségét akkor fogom tudni teljesen biztosan nyújtani az utazóknak, hogyha ezeket előre kifizetem. Vagyis nem hiába van az, hogy az utazóktól a szolgáltatók, az utazási szolgáltatók is előre beszokták kérni a díjakat. Ezeket a díjakat egyben ki is fizetik, vagy a szálláshely, vagy a repülési szolgáltató repülőtársaság részére, vagy egy helyi idegenvezető partner részére, vagy az éttermeknek, vagy mit tudom, speciális túrák vannak, mondjuk kanyoning túrák, vagy hegymászó túrák, akkor az ottani vezetők számára, vagy az engedélyek irányába. Tehát ezeknek a pénzeknek a nagy részét az utazási iroda egyből leköti. Hiába hangzik baromi jól, hogy egy utazási irodának egy kontinensen túli útra akár több százezres vagy milliós bevétele van, ennek a bevételnek a többségében a 80-90%-át a partnerek számára fogja átutalni az utazási iroda. Ráadásul ugye vannak problémák, amelyek kicsit összekötődnek a pénzügyi szolgáltatásokkal, hiszen itt ugye rendben van, hogy magyar forintban, legjobb esetben euróban be fogja szedni a díjat tőlünk az utazási szolgáltató, ezt neki egy másik pénznemben ki kell fizetnie. Nyilván meg fognak állapodni egymás között, mondjuk már maradjunk Mexikónál, mondjuk egy vulkántúra kapcsán meg fognak állapodni, hogy mennyi a díja dollárban, mennyi a díja euróban, és milyen átváltási arány, és milyen árfolyamig garantálják ezeket a díjakat, de az utazási iroda rá tud fázni, hogyha számára szerencsétlenül alakulnak a deviza pár árfolyamok, és ennek megfelelően a kockázata tovább nő. Ezért van az, hogy az utazási irodák néha be tudnak dőlni, és ezért van az, hogy az utazási irodák bedőlése ellen jogszabály, azaz kormányrendelet védi az utazókat. Tehát látni kell, hogy a hivatalosan megszervezett, engedéllyel rendelkező utazási irodák esetében egy kormányzati garanciaprogram áll az utazási irodák mögött. Ez azt jelenti, hogy az utazási irodáknak kötelezettségük vagy pénzben letétet tenni, tehát le kell tenni egy hatalmas összeget, ezek többnyire több százmilliós összegek, azért, hogyha véletlenül bedőlnének, nem jó gazdálkodás vagy szerencsétlen körülmények miatt, abban az esetben az utasok haza tudjanak jönni, vagy akár a befizetéseiknek megfelelően ki tudjanak utazni az adott desztináció irányába. A másik lehetőség, hogy nem pénzt tesznek le, hanem biztosító vállal arra garanciát, hogyha az utazási irodának fizetési nehézségei akadnak, akkor kiutaztatja az ügyfeleket és vissza is utaztatja az adott országból. Nos, ezek a hátterek nem érvényesek egyes speciális esetekben, és ilyenek például, ha egy egyesület, egy oktatási intézmény szervez utat. Tehát ilyen az, hogyha az iskolánk, az egyetemünk, a cserkész szervezetünk, vagy bármilyen más, mondjuk egyesület, sportegyesület szervez valamilyen túrát, tábort vagy kirándulást, ilyen esetben ezek az állami garanciák nem érvényesek. És van sajnos egy harmadik csoport, akik megpróbálják ezeket az egyesületek és utazási irodák közötti különbségtételt meglovagolva feketén utazásokat szervezni. Nagyon sok ilyen síút szervező céget láttunk interneten, sajnos az államkeze ugye nem ér el mindenkit. Látnunk kell tehát a különbséget abban, hogy az általunk jól ismert tanárunk, igazgatónk szervez egy utat, és benne megbízunk, befizetjük a díjakat. Itt sincsen egyébként semmilyen állami garancia mögötte, és látnunk kell azt a különbséget, amikor az interneten látunk egy síút szervezést, akkor mindenképpen nézzünk utána, hogy a nyilvántartási száma megfelelően utazási irodának nyilvánítja-e, van-e bankgaranciája, vagy van-e biztosító, aki mögötte áll. Hát ez a leges-leges legfontosabb, hogyha egy utazásba fogunk, akkor az utazás szervezőnek nézzünk mögé. Ez ugye csak utazási csomagok vagy utazási szolgáltatások esetében érvényes. Ez azt jelenti, hogy többféle szolgáltatást nyújt nekünk az illető, vagyis minimum szálláshely, odautazás, ott esetleg étkezés, idegenvezetés, vagy bármilyen speciális program megszervezésében segítenek. Ezen felül nyilván létezik sokkal egyszerűbb turisztikai szolgáltatás, ilyenek például a szálláshely szolgáltatók. A szálláshely szolgáltatók ugye próbálnak segíteni nekünk abban, hogyha nincs egy pontosan kiválasztott szálláshelyünk Rómába, Londonba, Barcelonába, akkor az ő adatbázisában benne lévő akár több száz vagy több ezer szálláshely közül tudunk választani, megnézve a szobák minőségét, elhelyezkedését, illetőleg az áraikat. Ezek a szálláshely szolgáltatók nem rendelkeznek ugyanolyan garanciával, mint az utazási irodáknál beszéltük, de ettől függetlenül nagyon sokszor nyújtanak segítséget abban, ha probléma lesz. Tehát, hogyha lefoglaltuk a szálláshelyet, kifizettük, majd ezek után megérkezve azt mondják, hogy nekünk nincs is szobánk, akkor azért ezek a nagyobb online szálláshely szolgáltató platformok meg szokták próbálni megoldani a két fél közötti vitás esetet, vagy azonnal igyekeznek nekünk szobát segíteni. Minket szobához segíteni, és valamilyen módon ugye meg fogják oldani a problémánkat. De azt tudni kell, hogy itt már nem állami garancia vagy jogszabály áll a háttérben, hanem teljesen egyértelműen ennek a szálláshely közvetítőnek, szálláshely közvetítő platformnak a saját üzleti érdeke, nehogy elterjedjen az, hogy nála lehet foglalni egy szobát, majd utána lehetséges azt, hogy ezt ne kapjuk meg. Itt van egy nagyon fontos jog, ez a lemondási szolgáltatás, ugye a szálláshely szolgáltató portálok nagy többsége valamilyen felárral kínál egy lemondási lehetőséget. Az utazási irodáknál ugye, ha nagy csomagot veszünk igénybe, a többségében úgy van, hogy 50 nappal az elutazás előtt már nem kaphatjuk vissza az összeget, sőt, fogalmazok inkább úgy, hogy egy fillért nem kaphatunk vissza a befizetett összegből, tehát általában, ha 80 ezer a befizetett díj, akkor 80 ezer forint maradott nála, hogyha 250 ezer, akkor annyi. Egy szálláshely esetén egyszerűbb a történet, ha 70 ezer forintot fizetek egy szálláshelyre, akkor valószínűleg 75 ezer forintért vagy 80 ezer forintért elérhető lesz az a lehetőség, hogy akár az indulás előtt egy vagy két nappal még lemondjam ingyenesen vagy minimális levonással a szálláshelyet. Erre ugye szükségem lehet betegség, rokon betegsége, bármilyen közlekedési eszköz probléma, vagy időjárási viszontagság, de hát én azt gondolom, hogy ezt a plusz díjat kifizetni, valakinek van rá lehetősége, mindenképpen megéri. Utólag igen-igen tud fájni az, amikor ténylegesen nem tudunk elutazni, de rájövünk, hogy semmilyen jogunk nincs a befizetett összeg visszaszerzésére.
Siklósi Máté beszélt az utazási irodán keresztül szervezett utak kockázatairól.
Én azt gondolom, hogy szálláshely kapcsán nincs. Ma a bookingról lehet beszélni, ugye most olyan 2,5 milliárdos bírság, hogy ez miért jött. Röviden szerintem ezt érdemes megnézni. De nem tudom, hogy fog kinézni, tehát adott a GVH 3/4 évet a bookingnak arra, hogy átalakítsa a gyakorlatát. A másik, ugye eredetileg magyar kézben lévő a szállás.hu, az még nem kapta meg a bírságát, és megfogja valószínű. Akkor ugye egy nagyon érdekes kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyulunk. Én lehet, hogy egyszerűbb ezt az üzenetet meghagyni a fejben, hogy ezt az ingyenes lemondást, tehát hogy a lemondási lehetőséget plusz fizetésért azt azért nem árt használni.
Fogyasztóvédelmi szakértőnk folytatta a saját szervezésű utak kockázatával.
Nagyon-nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy az elmúlt években több olyan esemény volt, ami rámutatott arra, hogy sajnos utazási területen befizetett összegekkel tudunk pórul járni. hogyha nem várt események vannak, hogyha egy országban háború tör ki, hogyha az adott országba való beutazás mondjuk egészségi okokból nem javasolja a minisztérium, vannak erre természetesen jogaink, és amennyiben ténylegesen a befizetés után kiderül, hogy egy adott országba a külügyminisztérium nem ajánlja a beutazást, ebben az esetben például visszakaphatjuk a pénzünket az adott szolgáltatótól. De minden esetben más a helyzet. Mondanék rá egy példát, ugye viszonylag viszontagságosak a közviszonyok a Közel-Kelet egyes országaiban, így például mondjuk Izrael, ami egy sokszor igen divatos célpont, utazási célpont magyar turisták számára, akár tengerparti, akár város, akár vallási turizmussal összefüggésben. Az esetek nagy többségében nem volt tiltó listán a külügyminisztériumban, sőt, ha jól tudom, szinte soha, és azért néha bizony szádostak a rakéták jobbra-balra. Tehát, hogyha kitör egy nagyobb konfliktus, és mi azt gondoljuk, hogy nem kockáztatjuk az odamenést, nem lesz jogalapunk arra, hogy visszakapjuk az utazási irodának befizetett pénzünket, amíg a külügyminisztérium nem fogja azt mondani, hogy nem javasolja a utazási célpontnak az adott országot. Tehát nem olyan természetes, hogy a külügyminisztérium fölveszi erre a listára a célországot attól, mert fegyveres konfliktus robbant ki az adott országban. Tehát erre azért mindenképpen számítani kell. Van egy nagyon divatos és az utazási irodák nagy többsége által, biztosítók által értékesített termék, ez a sztornó biztosítás, úgy is hívják, hogy útlemondási biztosítás. Szerintem mind a kettő egy nagyon-nagyon téves és egy nagyon-nagyon rossz fogalom. Aki életében egyszer megjegyzi, hogy mit jelent ez a sztornó biztosítás, az általában valamikor nem tudott elutazni, és úgy gondolta, hogy ez majd segít rajta visszaszerezni a pénzét, és nem sikerült, akkor biztos, hogy már nem fogja többi alkalommal azt gondolni, hogy ez segíthet rajta. Mit jelent ez a sztornó vagy útlemondási biztosítás? Az utazási irodáknál és a biztosítóknál árult termék alapvetően azt jelenti, hogy az elutazó ember közvetlenül az elutazás előtt megbetegedik. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül az elutazást megelőző napon vagy napokban orvosi igazolása van arról, hogy megbetegedett és nem képes elutazni. Vagyis, ha én a párommal elutazom egy külföldi országba, van egy befizetett utunk, és az itthon hagyni tervezett gyerekünk betegszik meg, vagy az édesanyám lesz nagyon rosszul, akkor nekem ez a sztornóbiztosítás semmilyen visszafizetést nem fog biztosítani. Ugyanígy nem fog egy fillért se kapni akkor sem, hogyha ugyan lázas beteg voltam, de ezt nem igazoltattam le orvossal, és nem tudom papírral alátámasztani a betegségemet, akkor ugyanúgy nem fogok az útlemondás esetén egy fillért se visszakapni. A másik, amit tudni kell, hogy ez nem feltétlenül jelenti, ez a biztosítás, vagy ez a termék, azt, hogy 100%-ban visszakapom a befizetett összeget, ezt a biztosítás megkötésekor érdemes tisztázni, hogy ez pontosan milyen díj fejében milyen díj visszafizetését jelenti. Tehát egy kicsit csapdában vagyunk, ha most megnézzük, mert egy utazási szervezett utazás esetében, tehát amikor utazási csomagra szerződünk, esetleg repülünk, szálláshelyet foglalunk, ottani étkezést és kíséretet, vagy bármilyen más szolgáltatást kapunk, akkor tehát csak akkor tudjuk lemondani, úgy, hogy vissza is kapjuk a pénzünket az utazást, hogyha a külügyminisztérium kvázi tiltó listára helyezi az utazási célpont országot, hogyha megbetegszünk mi, akik elutazni vágyunk, és kötöttünk sztornóbiztosítást, akkor ugye vissza fogjuk kapni a díjat, vagy a díjnak egy részét. És a harmadik lehetőség az, hogy visszakapjuk a már befizetett összeget, amennyiben jelentős mértékben megemeli az utazási szolgáltató az utazási költségeket, és erről minket előzetesen értesít. Ilyen esetben, hogyha ez az emeléshez, most nagyságrendileg mondom, nem a pontos jogszabály, 10% körüli, tehát egy 10%-kal vagy annál nagyobb mértékben megemeli a díjat, abban az esetben visszajárhat nekünk, ha lemondjuk az utazást, a befizetett összeg. A szálláshelyeknél, ahogy azt korábban talán már említettem, egy kicsit egyszerűbb a dolog, ott vagy egy ilyen szálláshely közvetítő online portálon foglalok, és kifizetem az útlemondási vagy szálláshely lemondási pár ezer forintos plusz díjat, és akkor ténylegesen lemondhatom, és visszakapom a pénzemet, vagy pedig ezt nem fizettem ki, és akkor meg az én kockázatom, hogy el tudok-e utazni, vagy nem tudok.
Vajon, ha változnak az utazás körülményei, illetve az időpont, akkor hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatokat?
Alapvetően mindig, minden körülmények között jogunk van arra, hogy az egyértelműen megígért, listázott, képekkel alátámasztott, felsorolt, leírt, ábrázolt szolgáltatásokat egy az egyben megkapjuk. Nekem ez egy nagyon érdekes emlék még idegenvezető koromból, én németekkel dolgoztam, és akármikor reklamáció volt, a német partner soha semmi más nem csinált, sőt az utasok nagy része is, elővette a katalógust, megnézte a képeket, megnézte a leírást, és annak, ami ott van, annak szó szerint teljesülnie kell. Az idegenforgalomban van egy szokás, és ezt a jogszabályok is valamennyire átvették, így a magyar kormányrendeletek is, hogy amennyiben nem tudunk nyújtani egy szolgáltatást utazási szolgáltatóként, akkor egy annál legalább egy szinttel magasabb szolgáltatást kell nyújtanunk. Tehát, hogyha lefoglalt az illető egy hotelszobát tengerparton, ami tengerre néző szoba volt, akkor neki helyette ugyanazért a pénzért nem adhatunk egy nem tengerre néző szobát. Hogyha lefoglalt az illető egy négy ágyas apartmant, akkor nem adhatunk neki helyette két ágyas szobát. Amennyiben valaki lefoglalt egy büfé, reggeli büfé vacsora szolgáltatást, akkor nem adhatunk neki helyette két zsömlét vajat. És ez minden szolgáltatásra kiterjedően így van. Amit a fogyasztó csinálhat, hogyha úgy érzékeli, hogy gyengébb szolgáltatást kapott, az megint csak mindenképpen a jegyzőkönyvezés, a lefényképezés, a tanúgyűjtés, tehát hogyha mondjuk egy 20 fős csoportba kiutazunk valahol, akkor írjuk meg 10 asztallevelet, hogy igen, azt ígérték, hogy minket kiszállítanak a repülőtérről a szállodáig, ugyanakkor nekünk kellett ezt megszervezni, és mi fizettük ki, tegyük el a nyugtát, a jegyet, bármi mást, és utána az utazási irodától ezeket a meg nem kapott szolgáltatásokat vissza lehet kapni, vissza lehet vele fizettetni. Ugyanígy lehet különbséget kérni, ha a szobánk nem olyan színvonalú, lehet kártérítést, illetve visszafizetést kérni, hogyha nyaralni terveztünk, de egy olyan szobát sikerült kapnunk, ami a lift mellett van, és se aludni, se délutáni pihenni nem tudtunk a lift zajától. Ha építkezés van a hotelünk mellett, ami nagyon-nagyon zajos és nyugalmi időszakot is érint, szintén jogosultak lehetünk visszafizetésre. És talán itt van helye annak, hogy azt a talán inkább vicces esetet is elmeséljem, ami egyébként jól szimbolizálja, hogy tényleg az utazási szolgáltatóknak mikért kell helytállniuk. Egy most már több mint másfél évtizede előfordult, hogy Magyarországról elutazott egy pár Tunéziába, és az utazási iroda úgy értékesítette az utat, hogy utazon el velünk Tunéziába, ahol mindig süt a nap. Az utazási iroda pekére kivételes időszakok jártak Tunéziában, és felhős idő volt az elutazás utáni időszakban jó részt, és az adott utas nyilván megfelelő jogi háttérrel pert indított az utazási iroda ellen, hogy szerette volna visszakapni az utazási díj felét, mert hogy hát nem teljesült az az állítás, hogy mindig süt a nap, mert hogy nem sütött a nap. A bírósági eljárásban az utazási iroda teljesen felháborodva mondta, hogy nyilvánvalóan semmilyen ráhatása nincs a napra és a felhőkre, úgyhogy úgy gondolja, hogy teljesen jogtalan az utasnak az igénye, de a bíróság a nemzetközi gyakorlattal összhangban úgy döntött, hogy az utazási irodát semmi sem kényszerítette arra, hogy azt állítsa, hogy mindig süt a nap Tunéziában. Ha fölvállalja, hogy befolyással lehet az időjárásra, akkor viszont ennek a terheit is vállalja, és ténylegesen, ha jól emlékszem, hogy 30-40%-os díj visszafizetésre kötelezte az utazási irodát. Tehát igenis, reklamáljunk, jegyzőkönyvezzünk, próbáljuk valahogy megoldani ezt akár egy külföldi idegen nyelvű környezetben is, ahhoz, hogy visszakaphassuk azt a díjat, amire ténylegesen jogosultak lehetünk.
Fogyasztóvédelmi szakértőnk további tanácsokat is megosztott velünk, mire érdemes odafigyelni.
Én egy óvatosabb duhaj vagyok, és én azt szoktam mondani, hogy meg kell próbálnunk megismerni azt a kultúrát, ahova eljutunk. Fel kell térképeznünk azt, hogy mennyire tudják ott az adott nyelvet, amit mi ismerünk, tehát nyilván nem a magyarra gondolok, mert viszonylag kevés helyen tudják. De mondjuk, ha angolul tudunk, akkor nézzük meg, hogy ahova utazunk, ott mennyire uralják az angol nyelvet. Nagyon fontos lehet, mert nem csak az a kérdés, hogy a szállodában a recepciós beszél-e angolul, hanem ha bármi történik velünk, ha kirabolnak, ha megsérülünk, vajon az orvosok, a kórház alkalmazottai mennyire ismerik azt a nyelvet, amit mi beszélünk, vagy akár mondjuk a rendőrség, vagy az ügyintézés szintjén mennyire ismerik azt a nyelvet, amit mi ismerünk. Az Európai Unióban viszonylag jó a helyzet, ezen kapcsán, bár ott is sem teljesen mint az országok melyik részére utazunk el. Ezzel arra akartam utalni, hogy például nagyon népszerű destináció Görögország vagy Olaszország esetében nem teljesen mindegy, hogy az ország melyik felén tartózkodunk, és az országnak milyen kicsi településén tartózkodunk. Nem lesz teljesen természetes az angol vagy a német nyelv ismerete egy kevéssé, turisztikailag kevéssé frekventált környezetben és egy kisebb településen. Tehát én a nyelv és a kultúra ismeretének a fontosságára hívnám föl nagyon a figyelmet. Ha probléma van, ez egy nagyon-nagyon lényeges körülmény lesz.
Az utazás tervezéséről és azok kockázatairól még többet megtudhattok a Due Tanulzó májusi számából.
Fogyassz okosan! A Due Rádió fogyasztóvédelmi műsorát az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.